Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak ragaszkodniuk kell államiságuk keresztény alapjaihoz, és össze kell fogniuk azokkal a közösségekkel, amelyek felmerik emelni szavukat a keresztény tanítást kiforgató, pusztító, romboló és erőszakos őrülettel szemben. Ezt hangoztatta Soltész Miklós a székelyföldi perkőtetőn a Szent István napi búcsún. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felső háromszéki oltárhegyen összegyűlt zarándokok előtt rámutatott. Szent István király Imre herceghez intézett intelmei közül gyakran idézik a vendégek befogadását és gyámolítását, illetve a türelem gyakorlását. Az első három intelem a katolikus hit megőrzése, az egyházi rend becsben tartása és a főpapoknak járó tisztelet felett viszont gyakran átsiklanak. A kápolnánál Marta József nyugalmazott teológiai tanárt szelebrált szentmisét. Magyarország évezredes történelme bizonyítja, hogy a háború nem érdekünk, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Magyarország nem a hódításaira büszke, hanem a szabadságharcaira, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Magyarország háborúban született, fegyverrel szereztük meg és fegyverrel is védtük meg, ezért a magyar katona olyan természetes része a magyarság életének, mint a lélegzetvétel. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központ ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, ma már világosan látjuk, hogy a terrorizmus elleni világméretű küzdelem, a kisebb helyi háborúk csak az előjátékai lehettek a világhatalmi berendezkedése átrendeződésének, ezért szükségünk van olyan haderőre, amely biztosítja, hogy a magyar emberek nyugodtan alhassanak, mert vagyonuk, kultúrájuk, nyelvük, gyermekeik biztonságban vannak. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-i ünnep alkalmából Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Peter Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a katonai szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyniuk a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. 117 éves korában elhunyt a világ legidősebb embere, Maria Branias Moreira. Az álmában meghalt szupercentenárius két világháborút és Spanyolország polgárháborúját élt át, írt a The Guardian brit újság. Az Egyesült Államokban született 1907-ben, az asszony két járványt is túlélt, közölte a családja az ex-közösségi portálon. Szombaton Abátszalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Ráadásul a két program nem keresztezi egymást, így arra is lehetősége lesz az érdeklődőknek, hogy akár mindkettőn rajtozáljanak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több lehet felettünk a felhő, és több helyen előfordulhat zápor, zivatar is, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Abból, hogy labilisabb a légkör felettünk, észrevehetjük a hidegfrontot, de a hőmérsékleti adatokból nem nagyon. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Nikolajevá Máriát, Mazsarov Miklós festőművész özvegyét, önt pedig doktorként mutattam be, mert hogy szemszakorvos. Kedves Marika néni, szólíthatom így?
Nyugodtan.
Kezdjük akkor beszélgetésünket életének kezdetén. Magyarországon találkoztunk, de hát ön bolgár származású. Hol is született egészen pontosan?
Bulgáriában születtem, Rusze városban, a Dunapárton szembe, ahol most van híd román és Bulgária között. Régebben, abban időben, mikor én éltem Bulgáriában, akkor még nem volt ez a híd, hanem komp lehet átmenni az egyik oldal a másik. És ott voltam 18 éves korig, ameddig gimnáziumbe fejeztem. Az utolsó éve beteg lettem, leestem tornaórába, úgyhogy még október hónap elén, úgyhogy meg kellett szakítani egy éve. És csak a következő évbe fejeztem. Következő év szeptember elén, amikor hazajöttem az iskolába, találtam az apja nagyon beteg. Nem beszélt, feküdt, hangok, rossz hangok jöttek belőle. Nem volt kontakt senkivel.
Mármint kiből? Édesapjától?
Édesapám. És én addig még mindig minden érdeklőt, nem voltam hiába utolsó éves. Szerettem a matematika, szerettem az irodalom, szerettem a biológia, szerettem a kémia, minden, ami érdekes és jó volt a tanár, minden nagyon, még matematika olimpiádánál is mentem, ilyen diáki olimpiáda. De mikor látom az apa mennyi beteg, mondtam, én csak orvos leszek.
Ez volt akkor a döntő pillanat, ami miatt az orvosi szakmát választottam.
Igen, csak orvos leszek, és fogok ideggyógyász lenni, hogy szeretnék segíteni az apa megtődőjön. Sajnos apa egy éve és pár hónap után meghalt. Elég szegény család voltunk. Szüleim bulgárok származású, de születtek Távriába. Tanári voltak édesanyám, meg édesapja, ott született az első gyereke, de 9 hónapos volt, és a kanyaróból meghalt.
Hány testvére volt önnek?
5 lettünk volna, ez a gyerek az első, után már amikor jöttek vissza Bulgária, az pedig a októberi forradalom kényszerítve voltak újból indulni visszafele, hát hova háza mennek, mert szabad ország volt már Bulgária. Plovdiv városba mentek lakni, mert a Plovdiv környékebe volt ezek a falu, ami elköltöztek a török idő alatt. És 28-ban volt egy nagy földrengés Plovdiv, ami 95% földig volt. ebbe városba majdnem meghalt a gyerek nővérem, mert elvittek az emeletes ház, de fáházak. Úgyhogy nem mint Törökország összeömlönök a földrengésű házak, hanem kimozdulnak, de állva maradtak. És egy ember, aki volt ott közelebb, máma ordított, bement fent, vette a gyereket, ez másfél éves volt, és hozzá lefelé egy deszka üti be az ember, kéz nélkül maradt, a gyerek megmaradt. A nővérem és én, amit én tudom. De mielőtt nővérem született, volt mamának terhes, csak leesett 8. hónap, abba időben a 8. hónap az nem lesz élő gyerek. És nem egy volt, hanem Iker újból fiú, 2 fiú, az eddig 1 óra jött, csak másik 1 nap, és ők is meghaltak. Úgyhogy gyakorlatilag az életre ketten voltunk. Az 5 gyerekből 4 szülés a mamának.
Említette, hogy megfogalmazódott önben az az elhatározás, hogy miért szeretne orvos lenni. Idegsebészt említett, de aztán mégis személy szakorvos vált önből. Miért?
Megmondom, miért. Amikor befejeztem az egyetemet, ez olyan 1957, egy nagyon komoly év volt, már az apa meghalt, akkor már első éves, egy vizsgám se volt az egyeteme. Tavaszkor volt egy európai verseny, és sportoltam, lövész voltam, az országos csapatban voltam a verseny, kaptam engedélyt, hogy a államvizsgát 2 részbe tegyek, 2 hónap előtte a verseny, mert Jugoszláviában volt akkor a Jugoszlávia, Belgrád, és utána 2 hónap után, mikor visszajöttünk, úgyhogy november fejeztem be. Először voltam határon kívül, európai versenyre, azután diploma kaptam, orvos lettem, és 3 nap után megesküdtünk. Egy éve már ismertem a férjem, akkor még nem férjem, december 1-én kaptam munkahelyet Bulgáriában, körzeti orvos voltam egy kis faluban, 1600-1800 lakóban. Úgyhogy ott nem lehet egyból majd ideg sebész akarok lenni, meg stb. 3 éve, mint nagyon kevesek voltak még mindig az egyetemi végző diákok, és ahogy mondták, oda kellett menni 500 kilométer Szófiából, egy faluba voltam 7 hónap. 7 hónap után kaptam engedélyt szabadságot venni, és akkor mentünk, megismerkedem a férjemnek a szülei, meg a szülőháza, meg stb. Mert a férjemnek az apja bulgár volt. Férjem és a szápusom és a bátyával elindulnak, mert rossz családi viszony történt. És ő jött ide, de gyerek volt, 16 éves, szóval se pénz, se semmi. A Felső Zsolc vasutas megsajnálta, és 3 hónap feküdt nála, kezeltek tüdőgyulladást kapott meg minden, és utána látod, hogy nagyon üdes, nagyon sok tudja csinálni, és az állomás mindenütt, mint Bulgária, de látom Magyarország. Voltam nagyon sok helyen, az állomás mindig díszítve van, szép virágot, minden, és ő kertészkedett ez a virágot. Közben neki volt egy lány, de hát a lánya még nem volt felnőtt, 18 éves, úgyhogy meg kellett várni, hogy felnőtt legyen, és megesküdtek, és itt maradt Magyarország, az apusom. És az apusom élő 5 gyerek volt, 2 fiú és 3 lány, és akkor a lányok, 2 lány nagyobb volt, utána jött a férjem, és nagy volt a család, mert ez a 5 gyerek, meg 2 az 7, és após anyus is éltek ott, ez a vasutas, igen, és édesanyja is élt, 10 ember. És abból a 10 ember csak az apusom dolgozott. És mit már kertészkedni, kezdeni semmiből nem lehet kezdeni. Azok, akik jöttek, azért volt valami, hoztak valami, dolgoztak itt, földet fizettek, utána ősszel beszámoltak, hazamentek. Tavaszkor újból jöttek, újból visszajöttek, de ezek az emberek többnyire férfi voltak, mert a családja, a felesége, a gyerekek ott maradtak. Legfeljebb a fiúkat vittek, ami segítségbe legyen, az pedig szerelem után, akkor már nem visszamentek, és itt lettek ez a vegyes házasságot, ami tulajdonképpen lassan beolvasztanak. Mert ahol az anya a magyar, akkor a gyerek csak magyar tud, magyar az anyától, nem az apja dolgozik, az anya van otthon. Magyar nyelvet tudja, bulgárul se tudja, pénz nincs, hogy utazon, hogy minden nap ott legyenek Bulgária, és itt születtek. Például az apusom 15-6 éves volt, mikor idejött, meghalt 64 éves, és egyszer se volt Bulgária. És muszáj volt dolgozni, mert én jöttem együtt édesanyám. Képzeltem, megyek idegen ország, senki nem ismerem, senki nincs itt, mit csináljak? Édesanyám hoztam velem. A férjem nem dolgozott, mert művész volt, fiatal művész, plusz még elvált. Volt egy kisfia, akkor gyerektartás nem fizette az idő, amikor nem volt, mert az ő édesanyja gondoskodott a gyerekre. De a bíróság ez nem ítélt, visszamenőleg is kellett fizetni. Én vagyok az egyedüli, ami tudok kezdeni dolgozni, elmentem Pestre, igen, lehet, de se lakás, se pénzünk, semmi. Hova megyünk? Hát ültünk itt a szüleim mellett, a sogornőm a lakásában két szobás volt, és ilyen kis konyha, kétszintes volt a ház. Az egyik szoba nekünk álltak, de hát ezt nem lehet ítélni, etetni nem lehet. Három ember voltunk, plusz gyerektartás már itt van Magyarország. És mondta a sogornőm, az bölcsőde vezető volt itt Miskolcon, és mondta, hogy minden további nélkül maradhatunk, ameddig akarunk, tehát gondoltam inkább. És a bölcsődének a orvosa, de mint minden bölcsődének kellett egy orvos, az közben városi tiszti orvos volt. És hívtak estebét, amikor érkeztünk, megismerkedtem, minden rendben van, Semmelweis kórház lesz helye, jelen pillanat nincs idegsebészet, nincs ilyen osztály, de nagyon ígérnek, hogy fogunk jövőre kapni, úgyhogy minden meg fognak számolni, és akkor én elmegyek után tovább szakosítani, mert egy szakvizsga ilyesmi, tehát 3,5-4 vagy 4,5 évvel, és beszámolnak ezt a idő, ami a személyzeten dolgozom, stb. Még amikor szakorvos lettem, 4 év után se volt még ideg sem. Úgyhogy itt lettem személyz.
Említette a lövészetet.
Nem csak a lövészet, én abszolút mindenből érdeklődtem. Én még gyerekkortól verseket mondtam. Óvodá voltam, amikor ünnepeltünk jubileum a bulgár költésznő Katerina Mancseva a színházban. Nagyon szép színházunk volt, és a színházban ünnepe volt, és én mondtam a verset az édesanyja. Még óvodá se jártunk. Nálunk óvodá csak egy éve volt iskola előtt, nem 3 éve bölcsődé, meg 3 éve óvodá, majd utána iskola. Csak egy éve volt. És én mondtam a verset. Szóval minden érdeklődtem, meseket nagyon érdeklődt, nagyon szeretem. Szép olvasás, versemondás. De hát nagyon szeretem rajzolni. Abba időben plakátot csináltunk, ünnepeket, meg minden. Annyit csináltam, amennyi mindenkor. Hát nagyon szeretem játszani. Még az iskolába se jártam, mikor színházt csináltam otthon. Olyan albumom csináltam a biológia, növények, meg minden. Olyan rajzokat csináltam, térképek, a földrajz. Minden érdeklőt, nagyon érdeklőt. Mi van a másik oldalon? Még ezt még nem jártam iskolá, amikor mindig gondoltam, mi van a másik oldalon? Miért most ott sötét van, és itt világos?
Minden érdekelte önt.
Úgyhogy itt.
Ha jól tudom, hangszeren is játszik ön. 2 hangszeren is?
Zenés nagyon szerettem, mert összesen egy rokonom volt Ruszevárosa, és senki más. És mindig nagyon bánat voltam, hogy miért mindenkinek van nagymama, nagyapa, miért csak nekem nincs senki. És emiatt egész életre vágytam, hogy keresem a rokonságomat, és 11-ben most elmentem vonattal egyedül. Távrélbe mentem megkeresni, hogy hol laktak, hol éltek, hogy minden. Kiderült, ott alig senki nem él már. Mindenki összeszorva. Az egyik Minszkbe van, ami már Belorusszia. A másikba Szócsibe van. Ott valami 3. vagy 4. számú unokatestvére találtam, egy sírt találtam apának az öccse sírja. Szóval gimnáziumban nagyon szeretem ez a rokonom, ami van egyedüli rokonom, távoli rokonom a Ruszevárosban. Gazdag voltak keresztmamám, a férje megyei orvos, belgyógyász volt, az ő gyerekek, 4 gyerekek. És ott volt a zongora, akkor még nem. Úgy néztem ezt a zongora, hogy nyomott egy gombot, és abból jön hang. Hát ez egy csoda volt, nagyon-nagyon szép, de hát semmi kilátás nem volt, de a korosban természetesen ott is énekeltem, és gimnázium volt egy ilyen fúvós zenekar, amelyikbe azonnal felvettek, és szoprán játszottam, fanfári neveztek, úgy hívtak az egész. És nagyon jó, fehér mancsetta, nagy fehér galér, mindig előre a gimnáziumban, mindig himnuszok, meg nem tudom mit játszottunk. És a tanárunk tulajdonképpen Gortunk a művész volt, és játszott a zenekar, ő vezette a zenekára, ének, óra, meg a hangszeret. És voltunk egy verseny Szófia az énekkárával, és egész 8 óra utaztunk Ruszettól Szófia vonatba éjszakáron, senki nem aludt, és mondtam tanáról, úgy szeretnék én is gordonkázni, mondja nekem. Hát semmi akadály, de már másodéve gimnázium, 4 éve az egész, és másodéve gimnázium, és honnan tudom én, hogy ez nem akkor kell kezdeni az ember, de hát gondolom mindenki csinálja, miért ne tudnék csinálni. És akkor itt adta nekem cselló is, és jártam tanulni 2 éve, és az egyetem, amikor felvettek, hallottak, hogy gordonkás vagyok. Hú, nagyon jó! A zenekára nincs gordonkás, cselló is álltak minden, úgyhogy 2 éve még ott is játszottam. Violoncello, vagy magyarul gordonka modern.
Fanfáron játszik?
Fanfáron szoprán játszottam, és a zenekar Gordonka vagy Villoncsalóval.
Akkor a két hangszer, amelyen játszik, a fanfár és a Gordonka.
Fanfár és a Gordonka.
Mazsaroff Miklós feleségeként mutattam be, aki bizony kötődik szeretett városomhoz, mert hogy Alsó Zsolcához kötődik Mazsaroff Miklós.
Mert ott született.
Mindenképpen beszélünk erről is, de legyen olyan kedves, arról meséljen nekünk, hogy hogyan ismerte meg a férjét.
1955 bulgár művészek jöttek Pesten, és miután ő már 53 befejezte a Zeneakadémiát, és hívtak be, mivel hát tudja bulgárul elég sokat, mert 4 éve járt bulgár iskoláit Miskolcon, hogy segítse meg szabadidőbe, vezessen, mutassa nekik a Budapest, ő már Budapesten élt, házasság kötött még az egyetemen, és volt már egy fia is. nagyon jó éreztek, nagyon meg voltak elégedve, nagyon jó emléke tartanak a bulgár művész róla, és okvetlenül a következő év hívtak össze, hogy jöjjön-e Szófiába. És már mikor készült már visszamenni, 56 történt, bezártak a határ, nem tudja visszamenni. És akkor kezdett gondolni, majd keresi a rokonok az apja. Először volt Bulgáriában. És megtalálta az a első unoka testvére, és meghívtak otthon minden, ez már december Mikulás előtt. És én tanulok ott, nála laktam az utolsó éve, mert nekem sajnos dolgozni kellett tanulás közben is.
Kinél lakott?
A harmadunok a testvérem.
És ő hozzáérkezett meg a leendő férje?
Igen, de nem ahhoz, hanem a feleségéhez. Nekem pedig a fiú volt harmadunok a testvére. Csinált egy nagy névnap, Mikulás nap, jöttek egy csomó vendég, mondom, hát mit fog csinálni, ott én nem ismerem senki mit. Gyere már velünk, együtt meszünk minden, hát elmentem. És aztán nyitott a határ, de ő nem megy. És úgy maradt, hogy határozta, hogy engem veszi, mert már elvált. És akkor
önben pedig beleszeretett,
igen,
és ön szerette volna feleségül venni.
Ki az? Valaki jött valahonnan, most ameddig itt van, amelyet el is fog felejteni rólam. Én már 6 éve én dolgoztam, zenekarba játszottam. Mondtam, hogy ameddig nincs diploma, nincs házasság, és április 1-57 visszament Magyarország a férjem. És itt akkor meggondolta, elintézte minden, és mondtam, hogy november vége van a diplomám, csütörtök, és nálunk az esküvő nem szombat, hanem vasárnap, és vasárnap esküdtünk, és másnap utaztunk már munkahelyem, faluba, körzeti orvos, Bulgária.
Bulgáriában volt akkor az esküvőjük. 1957-ben.
Szófiában.
Ott vette önt feleségül.
November 27 kaptam a diploma, és után ez 57 külföldön diploma, házasság.
Szép sorrend. És mennyi ideig éltek Bulgáriában a házasságkötés után?
A házasság után csomagoltunk, ami volt, és elmentünk Ruszeba. Még nem tudtam, hova megyek, körzetbe megyek, de hova. Ott pedig a keresztapámnak a fia, az pedig megyésebész volt. És nála voltunk vendégbe, 2 hete ott aludtunk meg minden, és mondtam, segítsen nekem, csak török falu nem megyek. És itt kezdtem. Amikor odaérkeztünk, hozzám tartozott még az állomás, 3 kilométer állomásról messze, de 50 ember volt. Úgyhogy éjszakára dombolnak már az ablakon, és kiabált az ember, doktore, gyorsan szűni fog az asszony. Ezzel kezdte a munkám, mint orvos. És elmegy a férjem, mondja, nem én vagyok az orvos, nem is tudta képzelni, hogy a feleségem ne hazudj, vagy orvos vagy, vagy inginer. Nem inginer, inginer. Mert nem tudta képzelni, hogy nő lehet orvos. Arra időre, ha visszamenő lett.
Mazsaroff Miklós, közismert, sokak által ismert festőművészünkről van szó.
Dunántúl valami bányába dolgozni, és ott addig mesélek, hogy amikor kiment a szabadidő a bányába dolgozni, és kiment fáradt, nem ment játszani, hanem leült, és nagyon szép volt a környék, patak is volt, meg fá, meg virágok, és festeget. Mellette volt egy málom, magán tulajdona, megnézte, tetszett neki a képeket, mondja, és tudsz festeni a málmon? Hogy ne mondja, tudok. És mennyi megcsinálta, megfestette a málmot, nagyon tetszett neki, mit kérsz a képre? Ez volt az első keresett kép. Én nem kérek pénzt, nekem kellene 2 kiló, 2 nullás lisz, hogy mama csináljon galuska, vagy nem tudom micsoda, ami túl sokan, és mindig nekem na vége olyan keveset kapom, sose elég, hogy megcsinálj egyszer mama, hogy neki is elég legyen. Ez volt az első kereset. És azután, mint tehetséges versenyre Debreceni Kálmán Miskolcon volt ez a művész, Borsodja. Megnézte a dolgokat, és mondta pályázon. És felvettek ebbe a tehetséges kollégium, és itt gimnázium tette rövid procedúrára, és pályázott az egyeteme, és felvettek. És 5 év után, de már 3 éves szerelmes lett. Született is utána 1 év, vagy 1,5 év után egy gyerek, de nagyon gyorsan romlott. Miután 40 éve ismertem a férjem, nem tudok képzelni, mit kérte ez a nő, hogy nem tudott megérteni. Ez egy csodálatos jó ember volt a férjem. Minden, ő gondoskodott a gyerek, meg minden végig.
Mit lehet tudnunk Mazsaroff Miklósról, a festőművészről? Milyen ember volt ő?
Hát szeretett a természetet, és sose festett rendelés szerint, hanem amit akart, azt festette. Szerencsés időbe élt, amikor voltak ez a lehetőség, a fiatal művészek a TSZ, vagy a gyárba, vagy valami szerződés kötetnek, és egy bizonyos apró pénzt kaptak havonként, és a vége egy kiállítástól az a TSZ, vagy gyár, vagy stb. Válogatja 2 képet, és ez volt a revánsának a segítség, amit kaptak. Nagyon sokat dolgozott. Ez bulgár ez a kép, amit oda tetszik nézni. Ez, amikor még nem ismertem, mikor jött 56 ősszel, én csak decemberben látom, és ez a Rodopi hegységbe, és ott van a dosszé lapok, és valami festette ott táj. Nagyon szerette a táj, nagyon szerette minden virágot, fát.
Igen, itt minden. A falon is látunk tőle képeket, hiszen otthonában kerestem fel, és itt beszélgetek önnel. Napraforgó, rózsa, különböző szebbnél szebb virágokat látok én itt a Mazsaroff Miklós által festett képeken.
Igen.
Hát a férje festményei hogy tetszenek önnek?
Minden festményt tudom, mikor festette, hogy festette. Mindenre tudom, hogy milyen kiállításra készült. Ez a grafika kecskecsapás. Ahogy men a köveket között, talán csak kecske tudnak menni. Sose fogok ezt örülni, ha nekem kell oda menni. És olyan szépen fekete-fehér, és akkor is szép, és akkor is világos. Otthon mindent csinált, mindent tudott, főzni, takarítani, mosni, gyereket vinni az óvoda után az iskolába, mert én általában 14 óra dolgoztam naponta. És jön háza, már minden kész, ki van terítve az asztal, várnak a beteg, magánrendelésem is volt, és hallgat a zene. Egy kis szokó rádió volt abba időben, a füle olyan csendesen, hogy én alig hallom valami, akkor még jó hallottam, most már suket is vagyok, és hallgat, mondom, Pille, hát mikor feste? Nyugi, Pille, ne idegeskedem, Pille, úgy mondtunk egymásnak. Az amikor a csirke a tojásból jön a kis madárka, azt bulgárul Pille nevezik, ami nem lehet tudni, hogy fiú vagy lány, vagy stb. Szóval milyen, az Pille, és mi voltunk 2 Pillete. Pille, nyugi. Itt kell születni, ha itt megvan, a másik az technika, mondja, az egyszerű.
Mutat most az eszére, hogy az észben kell és a fejben kell eldőlni, hogy mi is legyen a téma.
És ezt a kép egy fél nap alatt. Tudtam, hogy nincs pontosan arra kiállításra, és jövök, beteg várnak kint, de az utolsó perc, mert ott is volt nagyon sok a munkám, de még utána megyek, még a gyermekszemészet csináltam, és amikor jövök, már hullak a fáradt, és gyere, gyere. Áll oda, és várja, hogy megeszem az ennyivel oda, tele, mondom, pire, nem szerettem a leves, más se szeretem. Egyéb pire, egyéb, te dolgozol, ennyi kell, nem lehet. És én eszek, mert hát megcsinálta, még megtalálta, hát hogy majd lehet mondani, nem kérek. Na, gyere fent a műtere. Hogy jövök a műterembe? Hát látod a beteget, csak egy pillanat, kész a kép. Egy fél nap megcsinálta. Nem az számít, hogy milyen méretbe, hanem ide kell. Nyugi pillanat, ha itt megvan, akkor az már nem probléma.
Nagyon szép családja lett az évek alatt, született két gyermekük.
Közös két gyermekünk, de volt összesen három gyerekünk. És szóval jó gyerek voltak kicsi korban, csináltak, tanultak. A lányom orvos lett, szemészorvos, megyei kórházban dolgozik főorvos. A fiam hidrogeológus. Mind a kettő zene tanultak, mert én nagyon szeretem. Amit szeretem, szerettem a gyerekek is csinálnak, hogy legyen válogatni, legyen miból. Nem, hogy most odaállok, és semmi se tudok, hova megyek. A lányom kordonkás volt, a fiam pedig hegedű, de hát nagyon üdes fiú volt, földesbe járt, és mondja, hogy hidrogeológus lesz. Azt mondom, micsoda, mit fogsz csinálni? Fogalmam se volt, nem értettem a szót, nem is találkoztam az a szót. És most már harmadik hónap Barcelonában van online pályázott, felvettek, és ott nyelviroda központ.
Akkor jelenleg a nevelt fia, a férje első házasságából született fiú Budapesten él, a lánya Miskolcon dolgozik, és a fia pedig jelenleg Barcelonában tartózkodik.
Igen.
Nagyon szeretön utazni. Milyen országokban járt eddig?
Először mind a kettő szeretünk utazni.
A férje is és ön is?
Igen. De hát az első években nem voltunk olyan gazdagok, csak Bulgáriába mentünk. Különben is nehéz volt az első években. Három évente egyszer lehetett nyugatra menni. Úgyhogy tengerpártom, ott Várnába lakott az osztálytársam barátnő, aki máj is barátnő, akinek köszönöm, hogy bulgárul tudok beszélni. Mert sajnos itt van egy pár bulgár, de alig beszélnek bulgárul. Még a munkám sem engedte, hogy bárkivel beszélek bulgárul, mert senki nem tud bulgárul a magyar embereket között. Addig, ameddig együtt voltunk, mindig Dél-Európába jártunk, mert meleg, mert mindig fázott. Spanyolba voltunk, és Portugália háromszor, Majorkába voltunk, az is biztos háromszor, ha nem többször. Gran Canariába voltunk, Görögországba voltunk, Törökországba voltunk, Franciába voltunk, Angliába voltunk, Hollandia, mert a tulipánok, mert van sok szép tulipánképek is. Az hajlamos lett, hogy oda is megyünk. Akkor, amikor egyedül maradtam, akkor mondom valahova más, akkor mentem Tájföld. Akkor mentem Kínába. 12 nap voltam Kínába, Pekingbe. Akkor voltam Dél-Amerika, Dél-Afrika, voltam Egyiptom, mikivel voltunk másodszor, nem. Utolsó volt Ausztrália, Új-Zélandia.
Szó szerint bejárta az egész világot.
Nem, nagyon sok van még, csak már őt az a karantén, nem lehet semmi, akkor majdnem megbolondultam, hogy hát állok és csak a képeket nézem, és senki nem jön, és sehova nem megyek, és beszélek neki, tudom ezt a képet is, mikor festette. Hát látszik, hegy van. Tasolja nekem. Írja, mondom, nem írok. Írja csak. A Szofiai egy újságírónak a főszerkesztő. Ír, miért nem írsz?
És el is kezdett írni, olyannyira, hogy a közelmúltban megjelent egy könyve. Erről mit tudhatunk?
Erről? Hát egyszerűen csak emlékeim, hogy maradjon valami a gyerekeknek, hogy tudjanak meg, mert nagyon keveset ismernek Bulgáriát, tiszta magyarok, és hiába mondtam, legalább valaki elolvassa, és érdekes, bulgárul írtam természetesen, sokkal egyszerűbb, most is bulgárul beszélek sokkal jobban, és ez is köszönöm a barátnőm, hogy minden nap telefonon beszélünk. Néha egy óra után szakadt a vonal, és akkor újból. Mert neki az unokája fizeti a telefon, és beszélhet Európában mindenütt, és itt minden reggel 8 és 4, 9 között csenget a telefon, köszöntünk ő reggelt, és beszélünk, mi volt hát a napja.
Hogy van bulgárul, hogy jó reggelt?
Dobro utro. Dobro utro. Bon matin. Francia. A jó reggel.
És a könyvének, a közelmúltban megjelent könyvének volt is bemutatója Budapesten. Mi lett a címe?
Pályáztam, akkor olyan ajándék kaptunk, a laptop. 5 nap 2 órás oktatás volt, én az első nem tudtam, nem voltam, az utolsó Bulgária utaztam, 3-szor voltam, semmi nem tudtam, kitaláltam, hogy kell írni tudok, és a számítógépbe írtam az egészet végig, elküldtem Pesten a menyem megírta, átküldte a pesti barátom, ő pedig megnézte, átküldte Szófiába, ez pedig magyarul kiadta, és ő adta a nevet Minalo Nepremenalo. Elmúlt, de nem múlt még egészen.
Nagyon szép a címe. Ez valóban mindent magában foglal.
De én határoztam, ez mese a kisebbeknek és a nagyobbaknak is, a gyerekemnek is, meg az felnőtteket is. A múzeumban nagyon sok kiállítást csináltam. Alapítottam férjem emlékére egy
díjat, a Mazsarov díjat.
Minden éve egyszer a Magyar Kultúra Napja, a művészek, ami össze van kötve a Miskolc művészetébe, fiatal legyen, és lehetősége egy kis pénz is kapja. Figyeltem, azért az emberek nagyon gyorsan elfelejtenek egymást. Még az első éve, második még talán után, ki is volt az, hol van, még él az, vagy mi? Hát ezért mondom, ameddig én élek, azt szeretnék legalább egyszer az évben mondanék a nevek hangosan.
Riportunk végéhez közeledve, ha egyfajta jó tanácsot, útravalót meg tudnánk fogalmazni a minket hallgatóknak, mindazok után, amit ön megélt, átélt a személyes életében, akkor milyen gondolatokat tudnánk megfogalmazni?
Szerintem az embernek mindig kellene lenni előtte valami cél, valami pont, amihez ragaszkodik odaigérni. Az nem jelent, ha odaér, hogy ez befejeződik, már a következő. Mindig valami miatt kell csinálni. Nem olyan, hogy hát, ha jön, ha nem jön, vagy stb. Én meggondoltam, orvos leszek, én orvos akarok lenni. Akkor vagy akkor megyek a gyárba dolgozni, kész. Szóval mindig valami kell, mert ez a mi agyaimpulsz, hogy valamit csináljon az ember. Ha az nincs, abból semmi se lesz. Ez a legfontosabb. Én mindig kíváncsi voltam, gyerekkor mi van a másik oldal a földön. És végre pont 2019, elmentem megnézni, mi van a másik oldalra. Mindig legyen vágy az embernek.
Mindig legyen vágya az embernek.
Ez egy nagyon fontos. Ha az van, akkor van impulsz, mire élni.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Nikolajeva Máriának, szemész szakorvosnak, Mazsarov Miklós festőművész özvegyének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen mindenkinek. Kívánom, hogy egészségesek legyenek, és mindig legyen vagyok. Anélkül nem lehet élni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!